Hetes műveleti egység. A csapat először egy keddi napon késő este jött össze a lakásomon. Nem fokozatosan szállingoztak az emberek, az egyik pillanatban még nem volt ott senki, aztán egyszerre ott termett mindenki. A már kész egység hirtelen felbukkanása mindenképpen örvendetes volt, de egyben váratlan is. Lehettem volna hálás, sőt, illett volna azonnal hálásabbnak mutatkoznom, de nem ment, mert első körben a lehetséges negatívumokra voltam kihegyezve. Vajon éppen kirabolnak? Előre kigondolt, tervel érkeztek? Már napokkal korábban belekezdtem a folyamatba a szokásos módon, vagyis óvatosan próbáltam felvenni a kapcsolatot a kulcs szereplőkkel, de legalábbis jeleztem, hogy bizonyos típusú kulcsfigurákat keresek a piacon. Rendes esetben ez a szakasz pár hétig is eltartott volna, tégláról téglára építkezve, egy embert beszervezve itt, egy másikat beszervezve ott, és mindezt virágkoszorúként egymásba fonódó személyes ajánlások és javaslatok kísérték volna, majd az egyes területek specialistáinak türelmes toborzása következett volna, még végül minden a helyére nem kerül. De most mindegyszerre jöttek. Vonakodtam elhinni, hogy egy ilyen együttállást a hírnevemnek köszönhetek. Végtére is a renomém az évek során nem nőtt és nem is csökkent, és eddig még egy csapat sem gyűlt össze ilyen gyorsan. Úgy éreztem, hogy ez a sebesség nem szólhat a sok éves tapasztalatomnak sem, mert igazság szerint már jó ideje régi motorosnak számítottam, és általánosságban úgy éreztem, a vonzerőmet elhomályosította a túlzott ismertség. Éppen ezért néztem meg az ajándéklófogát. Ahogy már említettem, gyanús volt az egész. Feltűnt azonban, hogy nem igazán ismerték egymást, ami megnyugtatóan hatott és elmulasztotta az ellenem előre kitervelt összeesküvéstől való félelmeimet. Ráadásul az is egyértelmű volt, hogy kellőképpen odafigyelnek rám, nem éreztem csupán utasnak magam a saját hajomon. Mindezek ellenére maradt még bennem gyanakvás, ami lelassította a folyamatot, és azt hiszem, egy kicsit meg is bántottam őket a kissé lagymatag fogadtatással. De jobb félni, mint megijedni, és úgy vélem, ezt az érzésemet még ők is megértették. Tágas a nappalim, két helyiség volt korábban, mielőtt lebontottam volna a közöttük lévő válaszfalat, de még így is kissé szűknek bizonyult. Rágyújtottam. Azon a kanapén ültem, amelyről mindenre rálátok, ők pedig nagyjából félkörben helyezkedtek el velem szemben. Hárman vált-válnak vetve szorongtak a szemközti szófán, amíg a többiek más szobákból áthozott bútordarabokon ücsörögtek, kivéve azt a két férfit, akikkel még sohasem találkoztam korábban, és akik egymás mellett közvetlenül a többiek mögött álltak. Mindkettő magas, erős testalkatú, sötét bőrű fickó volt, és mindketten részben nyugodt egykedvűséggel, részben rimánkodva néztek rám, mint a könyörögtek volna, hogy úgy csináljam, hogy ne öljék meg őket túl hamar. Lerít róluk, hogy gyalogosok, pont erre volt szükségem, de nem a szerencsétlen nyomoronc újonc fajtából. De hogyan is lehettek volna újoncok? Önként jelentkeztek, mint mindenki más. És mind a kettő szép példány volt, pont annyira edzett és halálos, ahogy ez nekem kell. Mindkettő kiváló minőség és szabású felöltőt viselt, de ahol az izmokra feszült, ott kidörzsölödött és zsírosodott az anyag. Volt két nő is közöttük. A konyhapult mellől hozták be a bárszékeket, azokon gubbasztottak, a kanapén ülő három férfi mögött jobbra, mintha csak a magas földszinten foglaltak volna helyet. Elismerem, kicsit csalódott voltam, hogy csak ketten vannak. Két nő és nyolc férfi. A szakmánk aktuális alapelvei szerint ez az összetétel határesetnek számított, én pedig nem akartam olyan kritikának kitenni magam, ami már az elején elkerülhető. Persze nem nyilvános bírálatról van szó, a nyilvánosság általában egyáltalán nincs tisztában azzal, mit csinálunk, hanem belsős kritikáról, olyan profi döntéshozók részéről, akik befolyásolhatják a jövőbeni megbízásokat. Az sem nyűgözött le túlságosan, hogy a nők félig meddig a férfiak mögé pozícionálták magukat. Azt éreztem, hogy ez olyasféle alárendeltségre utal, de amelyet én általában próbálok elkerülni. Ott helyben jó érzéssel töltött el rájuk nézni, de közben megerősítette azt az előérzetemet, hogy később kifogásokra adhatnak majd okot. Mindketten szoknyát viseltek, és bár egyik sem volt túlságosan rövid, a bár székeken ülve jobban kivillant a lányok combja, mint érzésem szerint szándékukban állt volna. Mindkettőn sötét harisnya volt, amit, kész vagyok elismerni, imádok a formás lábakon, és egy pillanatra el is terelte a figyelmemet. Aztán meggyőztem magam. Persze ezt a döntésemet még bármikor felülbírálhatom, hogy komoly profikkal van dolgom, és minden bizonnyal annak is fogják őket nézni, így egyelőre elengedtem az aggályaimat, és tovább léptem. A csoporttól jobbra ülő férfi az Ames karosszéket hozta be a halból, de a hozzátartozó lábtartót kint hagyta. Keresztbetett lábbal dőlt hátra, és ahogy belesimult a háttámlába, nagyon elegáns benyomást keltett. Szürke öltönyt viselt. Az elejétől fogva azt gondoltam, hogy ő a kormánnyal összeköttetésben álló emberem, és be is bizonyosodott, hogy igazam van. Sok hozzá hasonlóval dolgoztam már, és éreztem, hogy vakon bízhatok a szokásaiban és a képességeiben egyaránt. Az ember persze így követel hibákat, de biztos voltam benne, hogy aznap éjjel én nem hibázom. Az egyetlen jel, amely nyugtalanított kissé, hogy a szükségesnél úgy 3 centivel távolabb helyezte el a székét a többiektől. Mint ahogy már említettem, a nappalim nem kicsi, de nem is végtelenül tágas. Azt a +3 centit nem volt könnyű előteremteni. Ez láthatóan valamiféle szükségről vagy hozzáállásról árulkodott, és az elejétől fogva tudatában voltam annak, hogy erre oda kell figyelnem. Az étkezőmet Eero Saarinen finn tervező tulip székei díszítik. A 2 szék most a velem szemközti kanapét fogta közre, és 2 férfi foglalt rajtuk helyet. Az egyik feltételezésem szerint a szállítmányozási koordinátorom, a másik a kommunikációs szakértőm lehetett. Kezdetben kevés figyelmet fordítottam rájuk, mivel a székek elterelték a gondolataimat. Saarinen tervezte a Transworld Airlines központját a John F. Kennedy reptéren, vagyis az Idlewildon, ahogy akkoriban hívták, és az épület megérdemelten vált ikonikussá, a korszak egyértelmű jelképévé. Azokat az időket idézte, amikor az az egyszerű szó, hogy jet sokkal többet jelentett holmi sugárhajtóműnél. Egyszerre jelölt a repülőgépet, a nagyvilági utazót, a repülőutat, a lehetetlenül gyors és áramvonalas új Boeing 707-est, a csillogást, a tághorizontot, a kitáruló világot. Az én szakmámban mind tudjuk, hogy olyan legendákkal versenyzünk, akiknek a legjobb munkái, még ha nem is akkor valósultak meg, mégis vitathatatlanul, abban a megismételhetetlen korszakban gyökereztek. Időnként teljes mértékben alkalmatlanak tartom magam a feladatra. Azon a bizonyos estén is több percen keresztül olyan érzés kerített a hatalmába, hogy a legjobb lenne mindenkit hazaküldene és feladni az egészet, még mielőtt belekezdenék egyáltalán. Megnyugtatott, amikor emlékeztettem magam arra, hogy az új világ is tele van kihívásokkal, és a régi idők nagymenői talán visítva futnának el, ha olyan dolgokkal szembesülnének, amelyekkel nekünk kell megbirkózni most. Mint például a férfinő arány és a közöttük lévő interakciók miensége. Ekkor már tudtam a székek helyett a férfiakra figyelni, és nem találtam semmi aggodalomra okot adót. Őszintén szólva a szállítmányozás egyszerű meló, csak a költségvetésen múlik, és gyakorlatilag korlátlanul költekezhetek. A kommunikáció évről évre egyre összetettebbé válik, de általában egy lelkiismeretes mérnök is kezelni tudja a felmerülő problémákat. A népszerű mítosz szerint a számítógépekhez csak azok a piercinges fiatalok értenek, akiknek a billentyűzete eltűnik a gördeszkák és a kiürült pizzás dobozok kupaca alatt, de persze ez nonsens. Mindig is komoly, megfontolt és elővigyázatos műszaki szakemberekkel dolgoztam együtt. A szemközti kanapén tőlem balra ült az a személy, akit a beépített emberünknek gondoltam. Egyszerre voltam vele elégedett, ugyanakkor aggasztott is. Elégedettséggel töltött el, hogy nyilvánvalóan helyi születésű, szinte biztosan Teheránban vagy annak valamelyik közelebbi külvárosában látta meg a napvilágot. Ez vitán felülállt. A genetikai állománya abszolút megfelelő, biztos voltam benne, hogy teljes mértékben autentikus. A DNS-e mögött rejlő dolog aggasztott engem. Biztos voltam benne, hogy ha mélyebben kutakodnék, kiderülne, hogy valamikor fiatalon hagyta el Iránt és Amerikába került. Ami általában biztosíték arra, hogy ő legyen a legjobb tégla, megkérdőjelezhetetlen az etnikai hovatartozása, ugyanakkor megkérdőjelezhetetlen a hűsége irántunk. Talán én érzékenyebben kezeltem ezt a kérdést, mint más kollégáim, de ha valaki a meghatározó gyermekkori éveit Amerikában tölti, az fizikai és mentális lenyomatot hagy rajta. A vitaminokkal dúsított gabonapelyhek, a tej, a sajtburgerek mind megváltoztatják az embert. Ha például valamilyen bizarr körülmény okán ennek a fiatalembernek lenne egy anyaországban hátrahagyott ikertestvére, és most egymás mellé állítva összehasonlítanánk őket, a mi téglánk kétségtelenül legalább 3 centivel magasabb és 3 kilóval súlyosabb lenne, mint a testvére. Nem nagy ügy, lenyinthetnél, és egyet is érthetnék veled, leszámítva, hogy a centi és a kiló mennyisége igenis számít. Egy széles, magabiztos amerikai centi nagyon is fontos. 3 amerikai kiló, persze a mellkason és a vállon, nem a pocakon, mérhetetlenül számít. Hogy van-e időm diétáztatni és kijavítani a hibás tartását? Az később derül ki. Ha nem, véleményem szerint úgy indulunk neki az akciónak, hogy a művelet központi eleme nagyfokú bizonytalanság forrása. De hát mikor nem volt bizonytalanság ebben a szakmában? Az emközti kanapé másik végén ült az árulónk. Talán egy kicsit idősebb volt már, túl a középkoron, barostás, enyhén testes és őszülő, gyűrött öltönye láthatóan külföldi darab. Az inge is tele volt ráncokkal. Nyakig begombolta, de nyakkendőt nem viselt hozzá. Mint általában az árulókat, őt is az ideológia, a pénz vagy a zsarolás mozgatja. Reméltem, hogy a pénz lesz a nyerő. Az ideológia nekem mindig gyanús. Persze jó érzéssel tölt el a tudat, hogy egy ember mindenét kockára teszi azért, mert az én országomat jobbnak véli, mint a sajátját, de az efféle meggyőződés magában hordozza a fanatizmus mellékízét, és az természeténél fogva labilis, akár pillanatok alatt lecserélhetővé is válhat. A fanatikus elméjében uralkodó fehér hévben még egy tökéletesen triviális, akár csak odaképzelt megbántás is ostoba reakciót válthat ki. A zsarolás is a miben létéből fakadóan változékony, ami egyik nap még szégyelni való, másnap már nem feltétlenül az. Gondoljunk csak vissza azokra a nagyvilági időkre. A homoszexualitással és a házasság töréssel való zsarolás mérhetetlen vagyonokat termelt. Vajon manapság kiváltana ez akár csak tized akkora reakciót? Szerintem nem. De a pénz mindig működik. A pénz függőséget okoz. Aki részesedik benne, könnyen rákap az ízére és nem tud kilépni. A mi árulónk belsős információi abszolút nélkülözhetetlenek lehetnek. Ez egyértelmű, úgyhogy remélem, hogy megvették és ki is fizették, máskülönben újabb bizonytalanságot jelentene. Nem mintha nem lenne mindig bizonytalanság a legmélyen annak, amit csinálunk, de ami sokas sok. Ilyen egyszerű ez. A tégla és az árulók között ült a művelet vezetője. A sors is egyértelműen erre a szerepre szánta. Pontosan olyan volt, mint akit szerintem mindannyian akarnának erre a pozícióra. Személy szerint hiszek abban, hogy egy olyan grafikonon, amelyen a férfiak mentális és fizikai képességeinek növekedését és csökkenését ábrázolnánk, tisztán kirajzolódna egy egységes csúcs 35 éves kor körül. Korábban, már amikor volt választási lehetőségem, ennél semmiképpen sem fiatalabb és 40-nél nem idősebb férfiakkal dolgoztam. Becsléseim szerint a velem szemközt ülő férfi tisztán megfelelt ennek a korhatárnak. A testalkata is tökéletes volt, nem volt sem túl vékony, sem elhízott, és látszott, hogy ura az elméjének és a testének is, ahogyan láthatóan uralta a képességeit is. Valahogy úgy, mint a profi bajnokságban a kettes védő. Tudta, mit csinál, és egész álló nap képes lett volna megállás nélkül folytatni, ha szükség lett volna rá. Nem volt jó képű, de csúnya sem. Megérzésem szerint a sport párhuzam itt is találó volt.
Feltételezem, hogy ez az én bulim, szólalt meg.
Tévedsz, az enyém, feleltem. Nem tudtam biztosan, hogyan is jellemezzem azt, ahogyan beszélt. Egy szerény ember, aki úgy tesz, mintha nem lenne szerény? Vagy egy arrogáns személy, aki egy magát nem szerénynek tettető szerény embert játszik? Ezt a kérdést egyértelműen tisztázni kell, úgyhogy nem mondtam többet, vártam a reakcióját. A válasz először egy gesztus formájában érkezett. Jobb kezét a csuklójánál behajlította, majd a tenyerét felemelte, és a levegőbe csapott párszor. A mozdulat nyilvánvalóan az én megnyugtatásomra szolgált, de az ősi világban gyökerező jelzés behódolást is mutatott. Ezzel jelezte felém, hogy nincs nála fegyver.
Persze, tette hozzá.
Leutánoztam a mozdulatát, behajlított csuklóval, nyitott tenyérrel belecsaptam néhányszor a levegőbe. Úgy éreztem, az ismétléssel kitágítom a jelentést. Azt szándékoztam jelezni, hogy rendben van, nincs harag, nincs hiba pont, játsszuk újra ezt a menetet. Érdekes volt számomra, hogy öntudatlanul is megint sport metaforákban gondolkodtam. De hát végtére is ez egy csapat. Aztán megszólaltam.
A terepen te vagy a vezér. Te vagy a szemem és a fülem. Muszáj, hiszen amit te nem tudsz, azt én nem tudhatom.
De tisztázzuk. Semmi önálló akció.
Te vagy a szem és a fül, de az agy. Én vagyok.
Talán túlságosan védekezően hangzott, amit mondtam, feleslegesen, hiszen szerintelenség nélkül mondhatom, néha muszáj őszintének lenni, meglehetősen jól ismer a szakma iránt érdeklődő szűk réteg a számos sikeres küldetésem okán.
Épp a konokságomról voltam híres. Nem kérdés, hogy kompetens vezető vagyok. Kicsit jobban kellett volna bíznom magamban, de már késő volt, és én elfáradtam. A kormánnyal összeköttetésben álló ember mentett meg.
Meg kell beszélnünk pontosan, mit is fogunk csinálni, mondta.
Ettől egy pillanatra zavarba jöttem. Miért is hívtam össze a csapatot, mielőtt tisztázódott volna a küldetés célja? De igaza volt. A tényen túl, hogy ma mindannyian Iránba megyünk, semmilyen más részlet nem volt még tiszta.
Biztosan nukleáris fegyverekről van szó, mondta az áruló.
Na még szép, mi más van még ott, de tényleg? Szólalt meg az egyik nő.
Felfigyeltem az elbűvölő hangra. Meleg volt, és olyan belsőséges. Az agyam hátsó szegletében azon tűnődtem, tudnám-e használni a csábító nő szerepében. Vagy az csak még nagyobb bajba keverne a vezetőségnél? A kommunikációs szakértő is megszólalt.
Ott van még a regionális befolyás kérdése. Ez nem fontos?
Persze, én ezt nem tudhatom.
A regionális befolyásuk teljes mértékben a nukleáris fenyegetéseiken alapszik, reagált erre a kormányembere.
Hagytam őket beszélni egy ideig, örültem, hogy hallgathatom és figyelhetem őket. Láttam, hogy hátul a két boxoló már kezdi unni a dolgot. Kiült az arcukra, hogy nincsenek ezért kellően megfizetve. Egyik hozzám fordult.
Mehetünk? Tudja, hogy mire vagyunk alkalmasak. A részletekbe később is beavathat bennünket, rendben?
Bólintottam.
Nekem jó.
Az egyik az előbbi arc kifejezésével még visszapillantott az ajtóból, amelyel mintha azt üzente volna.
Intézd úgy, hogy ne nyírjanak ki bennünket túl hamar.
Az a szegény, szerencsétlen gyalogság. Magamban megígértem neki, hogy azon leszek. Tetszett nekem. A többiek még mindig a beszélgetés sűrűjében voltak, csűrték, csavarták a szempontokat, újakat hoztak fel. Mivel az Ames szék ülése alacsonyan volt, a kormány emberének arca közvetlenül a jobboldali nő lábánál volt. Érigyeltem a pasast. De őt nem nyűgözte le a helyzet. Jobban lefoglalta, hogy a saját aggályai kis lyukú szűrőjén áteresze a halottakat. Egyszer csak felpillantott, és egyenesen nekem szegezte a kérdést.
Magyar, pontosan mennyi gondot szeretne a külügyminisztériummal?
A kérdés nem volt annyira buta, mint amilyennek hangzott.
Örök igazság, hogy kevés eredmény érhető el anélkül, hogy a külügyet fel ne idegesítsük valamilyen szinten.
Éppen ezért dolgoztunk összekötő emberekkel, ők kellő ideig nyugtatták a kedélyeket odabent ahhoz, hogy mi be tudjuk fejezni a műveletet, bármi legyen is az éppen. Úgy véltem, a kérdése egyben felajánlás is. Ő majd megtesz mindent, amit kell. Azt gondoltam, hogy ez egyszerre nagylelkű és bátor is.
Figyelje mindenki! Természetesen megpróbálom az egészet olyan simán és problémamentesen megoldani, amennyire csak lehet. De mind felnőttek vagyunk. Tudjuk, hogy megy ez. Ha kell valami plusz, majd szólok.
Erre a szállítmányozási koordinátor előállt egy ideillő, de gyakorlatilasabb kérdéssel.
Mennyi időre is kötelezzük el magunkat?
80 napra, feleltem. Legfeljebb 90-re. De tudják, hogy van ez.
Nem lesz minden nap jelenésünk.
Azt kérem, hogy 6 hónappal számoljanak mindannyian. Szerintem ez reális. Erre a kijelentésre elhalkultak kicsit, de a végén mindannyian bólintottak és beleegyeztek, amiről szintén azt gondoltam, hogy bátor dolog. Csak hogy ismét egy sport metaforával éljek, ismerték a játékszabályokat. Egy 6 hónapig tartó művelet a tengeren túlon, ellenséges területe mindenképpen veszteséggel jár. Én tudtam, és ők is. Néhányan nem fognak hazatérni, de egyikük sem hátrált meg. Még egy órányi beszélgetés következett, aztán ismét egy óra. Úgy véltem, meg kell őket ismernem, amennyire csak lehet. Már jócskán reggel volt, amikor elmentek. Ahogy kiléptek az ajtón, azonnal hívtam a szerkesztőmet, megkérdezte, hogy vagyok, ami egy szerkesztő esetében igazából azt jelenti, mit van a számomra. Mondtam neki, hogy valami igen jóval lépek újra színre, és egy 6 hónapos határidő elég lesz rá. Megkérdezte, miről van szó, én pedig elmondtam neki, hogy akkor ugrott be az ötlet, amikor be voltam állva. Azon a hangomon beszéltem vele, amelyen mindig is szoktam. Ettől elbizonytalanodott. Vajon csak szórakozom-e vele, vagy sem? Úgyhogy megint megkérdezte. Mondtam neki, hogy a karakterek már megvannak, és hogy a cselekmény majd szép sorjában bontakozik ki. Irán a téma alapvetően, csak neki számva a poént, olyan nyelvezettel fogalmaztam meg az egészet, mint ahogyan a gazdasági hírekben szokás. Azt mondtam, nem feszegeti a stílus határait, viszont tökéletesen képviseli majd a műfaját.